Ez itt a Barangoló, az Inforádióban önök a szerkesztőt, Gál Ildikót hallják, és itt van a stúdióban velünk Holló Szilvia Andrea történész, akivel a De la Motte palotáról fogunk beszélgetni. Én úgy tudom, hogy a palota június közepe óta látogatható, van is benne egy kiállítás, erről fogunk még beszélni a részleteiben, de előtte egy picit arról, hogy honnan ered ez a név.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. A De la Motte palotát azt most már a Patikus házának szoktuk nevezni, és nem is csak De la Motte, hanem De la Motte Behr palotaként emlegetjük. Maga a név, a De la Motte név, az az első olyan tulajdonos család származik, akik ennek a ma látható barokk palotának az alapjait kialakították. A Behr család, Behr József Kajetán patikus és az ő gyermekei pedig tovább építették, és a ma látható palotának a felső híres emeleti teremsorát, illetve a falfestéseket az ő idejükben készítették el.
Hogy kerül egy patikus háza a budai várba?
A budai várban már a 17. században volt patika. Ennek az úgynevezett aranysas patikának ma a Tárnok utcában van egy bemutató helye, egy patika múzeum. De természetesen, ahogy nőtt a lakosság, egyre inkább szükség volt egészségügyi ellátása többek között patikákra is, és a 18. század közepén, egészen pontosan 1761-ben megnyitotta Budavára a második patikáját, ez pedig akkoriban a Fekete Sas nevet viselte.
A múzeumok éjszakája óta látogatható ez az épület. Mi tárul a szemünk elé? Mennyire ad bepillantást ez az épület belső a 18. századi életmódba?
Nagyon kedves kis épületről van szó, hogyha valaki ismeri a budai vár területét, ez a dísztéren található, az épületnek a földszintjén, ahol egykor a patika működött, ma postahivatal található. Hogyha valaki belép az épületbe, akkor először is egy hatalmas boltíves kocsi behajtóban állhat meg, és ott gyönyörködhet annak a 18. század épületnek a hangulatában, amelyik nagyon szerencsésen megőrződött. Az épületnek a hátsó traktusát, amely egy későbbi hozzátoldás volt a 19. század során, építették a melléképületek, istállók helyére, azt a II. Világháborúban sajnos a bombázások során olyan súlyos károsodás érte, hogy le kellett bontani, de ez a barokk kis palota, városi palota, ez szerencsésen megmaradt. Hogyha elindulunk fölfele a falépcsőkön, akkor megérkezünk az első emeletre, egy nagyon kellemes előtérbe, és jobbra kitárulnak a kapuk, az ajtók, belépünk, és akkor az ember fordul egyet, és mit lát? Egy olyan teremsort, egy úgynevezett anfiládot, ami a vidéki kastélyokra jellemző, tehát olyan egymásban nyíló teremsorokat, amelyeket, hogyha kitárjuk ugye az ajtószárnyakat, akkor egy hatalmas belső teret képeznek, tehát a várbeli kicsi, aprócska szobáiról, kicsi helyiségeiről ismert lakóházakkal ellentétben, itt gyakorlatilag valóban egy városi palotának a méretei idéződnek meg. Öt helyiséget szoktunk igazából kiemelni, amely ennek az anfiládnak a részét képezi, mert ez az öt helyiség, ez mind olyan, hogy különböző falfestésekkel díszített. Két szobában egészen speciális falfestést lehet látni, de mind az öt teremben szépen megmaradtak az ábrázolások. Nem egy időben készült egyébként ennek az öt teremnek a díszítése, de az biztos, hogy a harmadik, illetve az ötödik szoba, ahogy haladunk előre, biztos, hogy a patikusnak az életéhez kapcsolódik, mert az ott látható ábrázolások, tehát például Nepomuki Szent János alakja, a patikus két életben maradt fiának, mind a kettőnek Nepomuki Szent János volt a védőszentje. A családban olyan neveket viseltek, például, hogy Gábor, Gábriel, Gábriel Arkangyol megjelenik az egyik falképen. Tehát tulajdonképpen a családnak az élettörténete is bizonyos értelemben egy kicsikét megidéződik az egyik terem falán. A másik teremben pedig, amit passió szobának szokás nevezni, Jézus keresztre feszítésének történetét mesélik el, és ennek is van egy családi vonatkozása, egy ereklye, amely a család tulajdonában volt.
Egy patikus élete nem csak a gyógyszerek értékesítéséből áll, hanem laboratóriumi munkákból, kísérletezgetésekből, gyógyszerkészítésből is. Ebből mennyit tudnak megmutatni?
A patikus háza az nem azonos a patikusokat bemutató patika múzeumokkal. A patikus háza ebben az esetben azt jelenti, hogy van egy ház, amelynek a mai alakját egy patikus és családja építette, alakította ki. Az alsó szinten most már ugye a postahivatal helyiségei miatt nem is lehet egyelőre bemutatót tartani, ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy inkább nézzék meg a várbeli másik fennmaradt patika helyiségét, az Aranyosas Patika Múzeumot. Ebben az épületben sokkal inkább azt lehet nyomon követni, hogy vajon hogyan és miként élhettek a gazdagabb, jobb módú budai polgárok. Tehát, hogyha fölmegy valaki az első emeletre, ahol maga az élet zajlott, tehát a hétköznapi élet, a családi élet, akkor egy egészen speciális hangulatot fog érezni, mert olyan bútorokat próbáltunk beszerezni, olyan tárgyakkal próbáljuk megidézni a hangulatot, ami arra akkora jellemző volt. De most gondolok ilyenekre, hogy például az ágymelegítőt azt sokan inkább valami konyhai eszköznek szokták gondolni, vagy a szobavécé az egy gyönyörűséges indarziás bútordarab.
Mire lehet következtetni, hogyan éltek a 18. században a család tagjai ebben az épületben?
Sajnos ebben az épületben a későbbiekben, miután több tulajdonos váltás is zajlott az évszázadok során, a helyiségeknek a funkciója az változott, átalakult. Most mi azt próbáltuk meg rekonstruálni, hogy a most fellelhető helyiségcsoport az vajon milyen életmódot sugall, tehát hogy van mondjuk ebédlő, szalon, hálószoba, dolgozószoba, konyha, kamra, és ezekben próbáljuk bemutatni, hogy például hogyan és miként készülhetett a gyógynövény, a különböző gyógynövényeket, a készítményeket, hogyan szárították, hogyan készültek a különböző kis cukrozott édességek, mert hogy a patikusok annak idején maguk egy kicsikét cukrászok voltak, és különböző édességeket is árusítottak, és ami a legérdekesebb, hogy ez a patikus, ez egy nagyon modern gondolkodású ember lehetett, mert akkor, amikor a patikusságot abba hagyta, fokozatosan hagyta abba, akkor áttért egy újabb iparágnak a gyakorlására, és ő csokoládékészítésből élt idősebb korában.
Miért csak most tudták látogathatóvá tenni az épületet?
Ebben az épületben 1962-től fogva egyfolytában irodák működtek. Akkor, amikor előkerültek egy véletlen folytán ezek a falképek, akkor úgy döntöttek, hogy az illetékesek, hogy itt nem lakásfunkciót fognak a továbbiakban megtartani, mert félő volt, hogy egy lakásban ugye a tulajdonos vagy a bérlő az esetleg nem a kellő gondossággal fogja megőrizni ezeket a maradványokat, hanem iroda számára hasznosították, méghozzá műemlékekkel foglalkozó hivatalok kaptak itt helyiséget, és csak most ebben az évben költözött ki a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága ebből az épületből, úgyhogy most nyílt lehetőség arra, hogy ne csak egy-egy nap mutassák meg ezeket a nagyon szép és érdekes falképeket, hanem az év minden napján, mert ez a kis múzeum annyira látogatóbarát, hogy hétfőtől vasárnapig, reggel 10-től este 8 óráig tart nyitva, tehát hogyha valaki nem tudna napközben fölmenni, akkor még este is van lehetőség arra, hogy egy tárlatvezetés keretében megismerkedjen a patikus életével, illetve a 18. század végi budai polgárok életével.
Ez egy állandó kiállítás?
Azt a címet adtuk a kiállításnak, hogy költözik a patikus. Nem véletlenül, ugyanis a múzeumok éjszakájára, amikor megnyitottuk az épületet, akkor még nagyon kevés információnk volt magáról a patikusról. Tehát az épületről egy rendkívül komoly tudományos dokumentáció készült, de hogy kik voltak a használói ennek az épületnek, azt még maga a részleteiben nem tudtuk. És ezért csak egy hangulatot próbáltunk meg oda varázsolni, de természetesen, ahogy a kutatások előre haladnak, úgy a tárgyak is cserélődnek, és ezért is használjuk ezt a címet, hogy költözik a patikus, hogy senki ne lepődjön meg, hogyha egy-két hónap elteltével már azt látja, hogy máshol, más bútorok, más felállásban tekinthetők meg a múzeumban.
Önök egy új műfajt teremtettek, az állandó kiállításon belül az állandóan változó kiállítás műfaját teremtették meg.
Nagyon szeretnénk valami újat hozni valóban, mert egy ilyen jellegű életmód történeti múzeum, tehát amikor nem csak azt lehet látni, hogy ott vannak a tárgyak, fölállunk az asztaltól, és ott van mondjuk a sütemény, amiben éppen mondjuk belekezdtek, hanem valóban meg lehet esetleg ízlelni azt, hogy milyen süteményeket, vagy milyen édességeket lehetett abban a korszakban kóstolgatni. Igen, valahogy az ízeket, az illatokat, az életérzést is szeretnénk egy kicsikét bemutatni. Nem véletlen, hogy amikor a múzeumok éjszakáját megnyitottuk, akkor mindenkinek az volt az első benyomása, hogy milyen finom levendula illat érződik a házban, mert a korabeli feljegyzések szerint a budai hölgyeknek nagyon finom levendula illatuk volt, és ezért a palotában mi is megpróbáltuk ezt visszaidézni, illetve a gyógynövényeket is bemutattuk, meg lehetett ezeket tapintani, a tárlatvezetők elmondták, hogy mit, mire lehet használni, meg lehetett szagolni, tehát egy kicsikét élet közelivé próbáltuk a patikus életét tenni.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai műsora. A magazint meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Újabb látnivalókkal, fesztiválprogramokkal a jövő héten várom önöket. Addig is köszönöm kitüntető figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gál Ildikó.